Eutanázia? Dr. Rojkovics Bernadett főorvos asszonnyal beszélget Kovács Ferenc és Trehr Mária.
Mai esténk témájául Kegyes halál az eutanázia címet választottunk. Minden ember tisztában van azzal, hogy egyszer meg kell halnia. De mi történik a halál küszöbén? Annyi szenvedésről hallunk, amit látva jogosan felmerül bennünk az a kérdés, itt már nincs segítség. Muszáj végigmenni a szenvedés útján. A témáról beszélgetünk a ma esti vendégükkel, dr. Rojkovics Bernadett orvosnővel, Magyar Bioetikai Társaság elnökével. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm magunk és a rádió hallgatói nevében is a több évtizedes orvosi tapasztalattal rendelkező dr. Rojkovics Bernadettet, a Budai Irgalmas Rendi Kórház főorvos asszonyát, Magyar Bioetikai Társaság elnökét.
Én is sok szeretettel köszöntöm a Mária rádió hallgatóit, és a mai témánk az eutanázia.
Van, aki egy pillanat alatt az örökké valóságba jut, ami az emberi gondolkodásunk szerint nagyon szerencsésnek tűnik, de a halálhoz vezető úton többnyire sok szenvedéssel találkozunk. Találkozik az orvos is. Sokféle módon próbálnak segíteni szenvedő embereken, de olykor elfogynak a fájdalomcsillapítás eszközei. Akkor a beteg emberileg nagyon is érthető módon eljut arra a pontra, hogy inkább már meghalni szeretne. Ekkor merül fel a kellemes halál, az úgynevezett kellemes halál, az eutanázia a betegben, vagy a környezetében.
Hogyha az eutanáziáról beszélünk, nagyon fontos a fogalmak tisztázása, mert különben az erről való beszélgetés csak fokozza az űrzavart és az értetlenséget. Az eutanázia fogalma, tehát a jó, kegyes halál, ez a meghatározás nem egységes. Hazánkban pontosan úgy határozzuk meg az eutanázia fogalmát, ahogy Európában ez a deklaráció meghatározza. Ez azt jelenti, hogy a beteg életének szándékos kioltása, vagy a halál időpontjának siettetése az orvos foglalkozás körében megvalósított tevékenységével vagy mulasztással a cselekvőképes beteg kérésére. Tehát nagyon fontos fogalmak, hogy szándékos, az orvos végzi, és a beteg kérésére végzi. Az eutanáziát szinte minden európai országban tiltják, kivéve Hollandia, Luxemburg és Belgium. De tudnunk kell, hogy az Emberi Jogok Európai Bizottsága is kimondta, hogy nem létezik jog az eutanáziára. Meghatározták, tiltják az eutanázia minden formáját, akár az aktívat, akár a passzívat, és tiltják az orvos segítségével végrehajtott öngyilkosságot is. Nem csak az európai jog, hanem a magyar jog is, és az orvosi etika is szigorúan tiltja, bűncselekménynek mondja ki az eutanázia végrehajtását.
Ennek ellenére kvázi népi kezdeményezéssel kívánják egyesek napirendre tűzni a parlamentben azt, hogy a beteg kérésére lehetséges legyen ne csak a passzív, hanem az aktív eutanázia is. Mit szól ehhez az orvosi kamara, az orvosok, akik az élet oltalmazására esküdtek fel, amikor megkapták a diplomájukat?
Magyar Orvosi Kamara etikai kódexe szigorúan tiltja az eutanáziát. Az emberi élet kioltása vagy a halál siettetését célzó tevékenység az orvosi hivatással és etikával összeegyeztethetetlen. Itt idézném a hippokratészi orvosi eskült, hogy senkinek nem adok halálos mérget, akkor sem, ha kéri, és erre vonatkozóan még tanácsot sem adok. Tehát az orvostudomány mindig az életet szolgálja, még akkor is megpróbálja csökkenteni a szenvedő ember kínjait, amikor nem képes legyőzni a súlyos betegséget és a halált.
Ez a kezdeményezés azért elég sok port vett föl az internetes fórumokon. Erre a hírre egy hölgy az alábbi internetes bejegyzést tette. Ezt szeretném felolvasni. Minden ember, hiába, ha még azt mondjuk gyógyíthatatlan beteg, az utolsó pillanatig reménykedik valami csodában. Egy felét akarnak meghalni az emberek. Ezt az egészséges hozzátartozójuk, családtagjaik mondják. Az eutanáziát is az egészséges emberek és az egészséges társadalom boncolgatják, és nem a betegek. 30 évet dolgoztam az egészségügyben, intenzív osztályon, nagyon beteg embereket ápolva. Igen, mondták sokszor, hogy már nem bírják, hogy legyen már vége. Ám soha, de soha eszükben nem jutott, hogy ezt nem természetes véggel kaphatják meg. Soha, de soha eszükben nem jutott, hogy bárki embertársát gyilkolásra kényszerítse azáltal, hogy az ő szenvedését lerövidíti, megszünteti életének tudati és aktív kioltásával. Megjegyzem, az eutanáziát megengedő országokban is elsősorban hozzátartozói segítségével engedélyezik, ha a beteg kéri és engedélyezve van, a hozzátartozó segítségén keresztül kaphatja meg. Ne ám már, hogy az egészségügyi dolgozótól, az orvostól várják el, hogy gyilkossá legyen, és az önök által nem kívánt, sőt visszaoktató tettet véghez vigye. Aki nem akar élni, az megtalálja a módját, hogy véget vessen életének. Soha nem tudhatja sem a beteg, sem a hozzátartozója, hogy nem éppen abban a percben jelentik be az új, őt meggyógyító, vagy a gyógyulását segítő, elindító folyamatot, gyógymódot. Amikor éppen neki láttak az eutanáziának, ahonnan nincs többé visszalépés.
Európában néhány országban engedélyezik az eutanáziát. Ha jól értettem az előbb beolvasott ápolónői megjegyzést, az aktív eutanázia gyilkosság, melyet a beteg és a hozzátartozó kérésére végez el ezen országokban az orvos. Így működik az általad is felsorolt három országban?
Igen, tehát nálunk a törvény és a bioetika, a jog, a keresztény hitünk tiltja, bűnnek nyilvánítja ki a gyilkosságot. Akár a beteg kéri, saját belátása szerint, akár a hozzátartozója kéri, nálunk ez nem megengedett. Most tudni kell, hogy ez részben azért is van, mert hol tudjuk mi azt megmondani, hogy mikor gyógyíthatatlan egy beteg, hogy mikor van terminális állapotban, hol tudjuk azt biztosan igazolni, hogy a beteg saját kérésére cselekedett, nem a hozzátartozó rábeszélésére. Vagy hol tudjuk azt megmondani, hogy biztos, hogy cselekvőképes az a beteg, vagy nem lehet esetleg, akár, ahogy említetted, egy-két nap múlva jön a hír, és megvan a gyógymód az ő halálosnak mondott betegségére. Tehát mi emberek vagyunk, mi az élet felett nem rendelkezhetünk.
Azért mégis egy nehéz kérdés jutott eszembe, hogy mondjuk valakit mesterségesen tartanak életbe, levegőztető berendezés, egy valamilyen orvosi beavatkozás révén. Mikor kapcsolják ki ezt a berendezést? Hogy döntik el, hogy vége, ki kell kapcsolni?
Ez egy nem egyszerű kérdés, és általában mindig ez a kérdés az eutanáziával kapcsolatban. Tehát még egyszer nagyon fontos azt a definíciót megértenünk, hogy az aktív eutanáziával az orvos bead valamilyen anyagot, gyógyszert, mérget a betegnek. Aktív cselekvés miatt hal meg a beteg. a passzív eutanázia során valami olyan dolgot nem végez el az orvos, ami a beteg életéhez feltétlenül szükséges. Tehát mondjuk nem ad neki folyad, egy maga tehetetlen beteg, aki mondjuk tegyük föl, még nem hal, nem meghalni készül. De nem adja be az életmentő nagyon fontos gyógyszerét, például az inzulinját. Nem táplálja, nem ad neki inni, nem köti be az infúziót, nem ad antibiotikumot. És a cél a halálának siettetése. Ez a passzív eutanázia.
Hát azért valahogy ez se nagyon tetszik nekem.
Igen, mert ez is gyilkosság. Akár cselekvéssel, akár nem cselekvéssel. Ha valaki olyan szándékból tesz vagy nem tesz valamit, hogy a beteg halálát sietesse, az gyilkosság. Ugyanígy gyilkosság a beteg öngyilkosságában való közreműködés és segítség. Ez jogi szempontból is büntetendő cselekmény és halálos bűn.
Itt nekem egy látszólag bakugrásnak számító kérdés jut az eszembe. Hazánkban törvényesen engedélyezett az abortusz. Az anya kérje, és az orvosnak végre kell hajtani. Közös bennük az, hogy mindkét esetben emberi élet feletti döntésről van szó. Hogy látod ezt a keresztény orvos szemével?
Nagyon sok hasonlóság van az abortusz és az eutanázia között, mert mind a két esetben az ember próbál rendelkezni a gyengébb élete felett. Például az abortusz esetén az anya a gyerek élete felett, vagy a gyenge, kiszolgáltatott, élet végéhez közeledő ember a saját élete felett szeretne rendelkezni, meggyorsítani a halál beáltát. Most mindkét esetben az élethez való jog sérül az önrendelkezési jog felett. Tehát az élethez való jog mindenképpen felette áll az önrendelkezési jognak, nem az ember kezében van az élet feletti döntés. Most, hogyha megnézzük II. János Pál Evangélium Vitae enciklikáját, akkor látjuk, hogy eluralkodik az a nézet mostanában a világon, hogy az élet csak addig jó, amíg élvezetet és jólétet hoz. A halált a modern ember abszurdnak tartja, és ezért rendelkezni akar felette. Ez a közös az abortuszban és az eutanáziában.
Kedves hallgatóink, kényes, nehéz témát hoztunk. Kegyes halál-e az eutanázia? Minden ember tisztában van azzal, hogy egyszer meg kell halnia. De mi történik a halál küszöbén? Annyi szenvedésről hallunk, amit látva jogosan felmerül bennünk a kérdés. Itt már nincs segítség. Muszáj végigmenni a szenvedés útján. E témáról beszélgetünk a ma esti vendégünkkel, dr. Rojkovics Bernadett orvosnővel, a Magyar Bioetikai Társaság elnökével. Beri, most téged kérdeznélek, mit mond katolikus keresztény identitásunk az eutanázia kérdésében?
Az emberi élet tisztelete milyen a szívünkben íródott törvény? Az életet Isten adja, csak ő verti el. Az ember nem alkotója az emberi életnek, nem birtokosa, csak őrzője. És itt felvetődött az eutanázia kérdése. Katolikus egyház katekizmusa ezt mondja róla. Különös tiszteletet igényelnek azok, akiknek élete fogyatékos, meggyengült. Beteg vagy fogyatékos személyeket támogatni kell, hogy a lehetőséghez képest normális életet élhessenek. Bármi legyen az indítéka vagy eszköze, a közvetlen eutanázia azt jelenti, hogy a fogyatékos, beteg vagy halál közelében lévő személyek életének végét vetnek. Ez erkölcsileg elfogadhatatlan. Ezért minden olyan cselekedet vagy mulasztás, amely már önmagában akár szándékosan halált okoz, azért, hogy megszüntesse a fájdalmas, az emberi természet méltóságával és teremtőinek, az élő Istennek tiszteletével súlyosan ellenkező gyilkosság. A téves ítélet, melyet jó hiszeműen hozhat az ember, nem változtatja meg, e mindig elítélendő és elkerülendő gyilkos tett természetét. Az emberi élet tudatos kioltása ebből kifolyólag érthetően bűn. Gyakorlatban mit jelent a passzív eutanázia?
Ahogy már beszéltünk róla, a passzív eutanázia esetén a beteg kérésére az orvos nem végez el valamilyen terápiás beavatkozást azzal a céllal, hogy a halál időpontját siettesse. Ez bűn. Tudjuk, hogy ma minden ember fél a haláltól. Nem akar szembesülni vele, családtagjait inkább kórházba küldi meghalni. A halál, az élet természetes befejeződése valahogy távol került a mai embertől. Gyakran az eutanázia kérésében is, akár passzív eutanáziáról van szó, akár aktívról, gyakran a halálfélelemnek van döntő szerepe, mert a beteg is fél a haláltól, a hozzátartozók is félnek a haláltól, a szenvedéstől, a halál előtti időszak fázisait nem szeretné a beteg végigjárni, mert nem hisz ennek értelmében. És ahelyett, hogy a hozzátartozók jelenlétükkel, kommunikációjukkal segítenék a halálba készülőt ezen a nehéz úton, inkább a kórházba küldik őt meghalni. És így az a lehetőség vész el, hogy a beteg ember a családja körül, családja környezetében élje át ezt a nagyon fontos és nehéz utat, kiszolgáltatott helyzetében Istenre bízva magát, hogy megtalálja az Istenhez vezető utat és a megtisztulás lehetőségét. Tehát egy nagyon-nagyon fontos életszakasztól fosszuk meg a beteget, akkor, hogyha a beteget kórházba küldjük csak azért, hogy ott halljon meg. De saját magunkat is megfosztjuk egy olyan lehetőségtől, hogy együtt lehetünk a hozzátartozókkal, szerettünkkel, kibékülhetünk vele. Egy olyan példát kaphatunk, ami egy életre szóló példa. Hogyha lehet itt személyes példát mondani nekem, a szüleim otthon haltak meg. Nekem olyan példát mutattak abból, hogy hogy kell meghalni, hogy milyen ez a végső út, ami engem egy egész életre megtanított, egy életre szóló tapasztalatot adott, amiből én mindig meríthetek. Még hogyha esetleg ehhez köthető téma, és nagyon fontos dolog, hogy tudjunk különbséget tenni a passzív eutanázia és a túlbuzgó gyógyítás között. Mert előfordulhat az, hogy a szerettünket azért kell kórházba küldenünk, mert nincs meg a lehetőségünk, hogy otthon ápoljuk. Vagy azért, mert orvosi segítségre szorul, fájdalomcsillapítást nem tudjuk otthon elvégezni. Ilyen esetben a beteg kórházba kerül, és mindenképpen azzal szembesül a kórházi dolgozó is, meg a beteg, a családja, hogy vajon hogy segítsünk a betegnek ebben az utolsó halálhoz vezető úton. Most egy haldokló mellett a segítség elmulasztása éppen olyan bűn, mint a felesleges, indokolatlan, esetleg veszélyes és fájdalmas diagnosztikus beavatkozások elvégzése, vagy a túlbuzgó terápiák.
Mi az, hogy terápiás buzgóság?
Terápiás buzgóság azt jelenti, hogy a beteg életkilátásait az a nagyon csoda gyógyszer, ezt a csodát idézőjelbe mondom, nem növeli. Feleslegesen kínzom a beteget, például a vénás injekciókkal. Nem, nincs is arra remény, hogy meghosszabbít, hogy el tudnám késleltetni a halálát, mert látom, hogy nem sokára a beteg haldoklik. Most erre nagyon jó példa, hogy például egy egyébként életmentő műtétet, mint például egy sérvkizáródás, vagy egy bélelzáródás, amit egyébként kötelező elvégezni mindenkat, egy haldokló betegnél, aki olyan rossz általános állapotban van, hogy valószínűleg a műasztalon halna meg, ebben az esetben a műtétet nem kell elvégezni, sőt nem szabad elvégezni. Másik példa, hogyha egy rosszindulatú daganatos beteg megkapja a tudomány mai állása szerint javasolt citosztatikus terápiákat, aminek a mellékhatásaitól szenved, viszont semmit nem hat a daganat előrehaladására, romlására, csak a szenvedését fokozta ez a terápia, akkor, mikor befejeztük ezt a terápiás programot, el kell dönteni, hogy érdemes-e folytatni. Hogyha szakmailag, emberileg, és a beteg kérését is ilyenkor figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy nincs értelme, akkor a beteggel megbeszélve ezt az értelmetlen, csak a fájdalmát, szenvedését fokozó, de nem gyógyító citosztatikus terápiát le lehet állítani. Ilyen esetben más terápiához kell folyamodni, ezt úgy hívjuk, hogy palliatív fájdalomcsillapító terápia. Ilyen terápiákkal a hospice foglalkozik. A betegnek ilyen esetben a fájdalmát, életét, életminőségét ugyanúgy javítani kell, törődni kell vele, a beteg méltóságát tiszteletben tartva, gondozni, ápolni, esetleg, ha oda jutunk, tisztába tenni, fürdetni, mosdatni. Mindent meg kell tenni a fizikai és lelki állapotának segítésére, fájdalmai csillapításával, jelenlétükkel, hogy a testi-lelki szenvedését enyhítsük. Nagyon szép példát láttunk II. János Pál pápa. Az élete utolsó szakaszával példát mutatott nekünk, hogy mit jelent a túlbuzgó gyógyítás kerülése. Lehetősége van mindenkinek otthon meghalnia, orvosi segítséget úgy igénybe venni, hogy a saját otthonába, akár a házi orvost, akár a hospice szolgálatot, de felesleges életet nem meghosszabbító, fájdalmas beavatkozásokat, terápiát nem kell végezni. II. János pápa halála előtt ezzel biztatta híveit, hogy legyetek derűsek, én is az vagyok.
Most ezzel kapcsolatban nekem egy kérdés vetődik fel. Nyilatkozhat-e egy ember, ha érzi, hogy nem sok van hátra, hogy amennyiben újraélesztésre lenne szükség ahhoz, hogy őt életbe tartsák, hogy erről ő lemond, nem kéri?
Ez nem öngyilkosság?
Ez nem öngyilkosság. A halál előtti állapotban, fázisban az újraélesztés értelmetlen dolog. Mert a beteg szenvedését fogjuk csak meghosszabbítani. Tehát nagyon nagy különbség van a passzív eutanázia, amikor nem teszek semmit, de olyan célból nem teszek semmit, hogy le akarom rövidi, tehát hamarabbra akarom hozni a halál időpontját. A túlbuzgó gyógyítás visszautasítása viszont egy hitünkkel egybe csengő, és nagyon fontos, és a beteg méltóságát, a halál méltóságának megőrzését szolgáló tevékenységünk. A beteg nyilatkozhat, hogyha kórházba kerül, arról, hogyha olyan betegségben szenved, ami rövid időn belül halálhoz vezet, akkor visszautasítja az életmentő beavatkozásokat. Ez nem egyenlő a passzív eutanáziával, ez a túlbuzgó gyógyítás kerülése. Mert ugye azt is kimondja az egészségügyi törvényünk, hogy életmentő beavatkozásokat mindig el kell végezni, de kivételek vannak, mint a halál előtti stádium. Tehát még egyszer, nagyon fontos, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő beteg, aki rövid időn belül már a halálhoz vezető úton van, ilyen esetben az életmentő beavatkozásokat a beteg visszautasíthatja. De ennek van egy törvényileg előírt módja, tanúk előtt írásban kell megtenni, nyilatkozni kell, és ezt egy bizottság előtt kell megtenni. Sokan tudnak arról, hogy van ilyen, hogy élő végrendelet. Ez nagyon hasonló ehhez a nyilatkozathoz, mert előre nyilatkozatot kell tenni közjegyző előtt, hogyha majd valaki beszámíthatatlan állapotban lesz halála előtt, tehát ismét a halála előtti időszak nagyon fontos, akkor az életmentő vagy életmentő életfenntartó beavatkozásokra, tehát a túlbuzgó gyógyításra nem tart igényt. Ez nem egyenlő a passzív eutanáziával.
Ezek olyan nagyon orvosi szemmel kimondott szavak és gondolatok, de valami nekem zavar. Keresztény szempontjából ez oké, ez rendben van felé, hogy én elmondom azt, hogy hát majd akkor döntsék el, hogy én most meghalok, meg nem halok. Szóval, hogy van ez?
Hát itt én ezt a kérdést, mintha megkerülném a válaszommal. Eddig csak arról beszélgettünk, hogy az emberi testnek nyújtandó segítség hogyan, mi módon történjen, mi az etikus, mi az, ami már a bűn kategóriájába tartozik. De az Isten az embert nem csak a testéből alkotta meg, hanem adott neki egy lelket is. És a lélek élete testhalál után is folytatódik. Fogalmazhatom úgy is, hogy a halála nem egy totális megsemmisülés következik be, hanem egy új életnek, az igazi, az örök életnek a kapuja nyílik meg. És hitünk szerint nem mindegy, hogy hogyan lép át a haldokló ember az életből, a halál küszöbét átlépve az Isten előtti örök életbe.
Van arról tapasztalatod, doktornő, hogy az emberi lélek megnyugvást talál, ha pappal, lelkigondozó vagy, valakivel át tudja beszélgetni, ami képes rá a dolgait?
Feltétlenül, mert a testi szenvedés nagyon szoros kapcsolatban van a lelki szenvedéssel. Hogyha visszatérünk megint az eutanázia gondolatára, akkor egy holland felmérés szerint az eutanáziát kérők körében a fájdalom mellett a testi, lelki szenvedés, kiszolgáltatottság, családnak való teher volt, azok az indokok, amivel az eutanáziát kérték. Tehát, hogyha a család a halálra való készületben mellette áll, azzal a lelki szenvedését csökkenti. Nagyon-nagyon fontos szerepe van a papnak, a betegek kenetének feladásának. Nagyon tapasztalatból családom körébe, édesanyámnak a betegek kenetét testvérem adta föl, aki szintén pap, és ahogy föladta, az a egész családra olyan hatással volt, mindenki elcsendesedett, megnyugodott, és napokig olyan halálra készülő, de mégis egy olyan megtisztító érzés fonta körül az egész családot, amit az ember csak akkor tapasztalhat meg, amikor ott van és kíséri a halni készülőt. Ugyanezt lehet tapasztalni a kórházban, Marikával mi együtt dolgoztunk a Budai Irgalmas Rendi Kórházban. Ott főleg a krónikus osztályokon, a belgyógyászati osztályokon találkozunk haldokló betegekkel, és ugye nálunk a kórházi lelkész rendszeresen járja a betegeket. A betegeknek, nem csak a halni készülőknek, de a reumatológiai problémákban szenvedő betegeknek is nagyon-nagyon nagy jelentősége van gyónásnak, áldozásnak, betegek kenetének. Hogyha a lelke megnyugszik valakinek, akkor a testi fájdalmai azért csökkennek, mert a fájdalom megélésére van hatással a lélek megnyugvásának.
Olyan megdöbbentő élményem éppen itt az irgalmas kórház belgyógyászatán, heteken át szenvedett egy asszony, és nagyon nem tudott meghalni. Tényleg körülötte volt, aki csak lehetett a nővérek közül, mindent megtettek emberileg, de valahogy mégse tudott, és nagyon szenvedett. Akkor hívtak oda engem is többször, tudtam, hogy volt nála pap, tudtam mindent, de olyan tehetetlenül álltam az ágya végén, azt, hogy oda mentem, megérintettem a kezét, nem észlelt ő már semmit, és egy miatyánkot mondtam el. Aztán kimentem a szobából, másnap kerestem újra, a hölgy már nem élt. És elmondták a szobátársak, hogy amikor én kimentem, akkor ő meghalt. Meg tudott halni. Ennyire szüksége van az embereknek a mi imádságunkra?
Igen, ennyire szüksége van. Sőt, más egyéb dolgokra is. Tapasztaltam olyat, kórházlátogatásom közepette, máshoz indultam, és a szobába lépve úgy ösztönszerűleg odafordultam egy másik ágyhoz. És amikor odaértem az ágy mellé, azt láttam, hogy egy hölgy van az ágyon, és mellette ott a feje körül egy idősebb férfi, aki kortársa, férje lehetett, az úgy nagyon magába ruskodva ül, az éjjeli szekrényre támaszkodva, fejét a kezébe temetve. Odaléptem, és szinte csak éppen leheletnyi finomsággal megérintettem az illetőnek a kezét, aki az ágyon feküdt, felpattant a szeme, felismerte a papi civilt, és csak annyit kérdezett, nekem hoztad a Jézuskát? Aztán nagyon röviden elintéztük az ilyenkor szükséges dolgokat, és már többet beszéltünk róla, amikor ő eltávozott Teremtő Istenéhez. Olyan döbbenetes végig gondolni mindezt. Ő megvárta azt, hogy az Istennel még találkozzon, hogy a szent útravalóval ellátva lépjen az ő ítélő, irgalmas Isten elé? És ez a kérdés azóta is mindig eszembe jut, ha ezekről a témákról beszélgetek, vagy gondolkodom.
Van élet a halál után? Reményünk szerint igen. Hitünk szerint nem a test haláláé az utolsó szó. Milyen is az örök élet? Nem tudjuk. Bár némi utalás van erre a Szentírásban, érdemes megkeresni. Igazi élet reményünk szerint Isten szeretetében miért csak ezután vár ránk?
Ha valaki a Szentírást úgy ismeretlenül lapozgatja, akkor a János evangéliumot ajánlom neki, mert ott erről a kérdésről a Jézus búcsú beszédében, és utána néhány fejezettel is igencsak tájékoztat bennünket. A búcsú beszédben arról van szó, hogy megígéri az örök életet, és hogy mindegyikünknek van ott az örök hazába helye. A másik tájékoztat bennünket arról, hogy ez egy olyan, amit az emberi szem nem látott, a fül nem hallott, és az emberi értelem képtelen annak felfogására. Köszönjük dr. Rojkovics Bernadett főorvosasszonynak, a Magyar Bioetikai Társaság elnökének, hogy az eutanázia bonyolult kérdésében megérthettük, mi az, ami jó, helyes, és mely beavatkozások élettelenesek, erkölcsiek rosszak, melyek nem a beteg érdekét szolgálják. Isten áldása kísérje életedet, orvosi munkádat. Oh, Köszönjük kedves vendégünk közreműködését, köszönjük, hogy hallgattak minket és imádkoznak értünk. Mára búcsúzik
Kovácsné Tehel Mária,
Kovács Ferenc,
Rojkovics Bernadett.
Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Dr. Rojkovics Bernadett főorvos asszonnyal beszélgettünk, Kovács Ferenc és Trehr Mária.